Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Millenáris szabadtéri színpadán mond ünnepi beszédet október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Az 56-os forradalom és szabadságharc emléknapja elnevezésű ünnepség sorozat kedden 14 órakor koszorúzással kezdődik az 56-os műegyetemi emlékműnél. A megemlékezésen 15 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter mond ünnepi beszédet. Ezt követően 16 órakor fáklyás menet indul 2500 diákkal, korhű ruhába öltözött fiatalokkal, Csepel teherautókkal a Bem térre. A 17 órakor kezdődő Bem téri ünnepségen Kövér László házelnök szólal fel. Október 23-án szerdán a Kossuth Lajos téren 9 órakor ünnepélyes zászló felvonással indul a program. Ezt követően 10 és 18 óra között a nyitott parlament program keretében az érdeklődők megtekinthetik a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, a Szent Koronát, a Kossuth Lajos téren pedig a korhű, kiállított Csepel teherautót. Támogatja a KDNP a nők közéleti szereplését, jelentette ki a párt országgyűlési frakciójának vezetője, az első keresztény demokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten. Simicskó István hangsúlyozta, az, hogy a 80 éves KDNP meg tudott újulni a rendszerváltás után, és fontos szereplője a mai politikának, a nőknek is köszönhető, akiknek érzelmi intelligenciája fejlettebb, mint férfi társaiké, így egyre fontosabb szerepet játszanak a politikában. Közlése szerint a KDNP eszmei alapokon nyugvó párt, melynek tagjai hisznek az örökké valóságban és a lélek továbbélésében, illetőleg a párt hitvallása szerint a társadalom alapsejtje a család, amely férfiből, nőből és gyerekekből áll. A KDNP úgy gondolkodik, hogy a férfitől elvárható a klasszikus szerep, a család eltartása, a nők pedig a családok védősejtjei. Ezek a szerepek így lettek megteremtve, és egy konzervatív párt ebben hisz, és erre építi a közjó szolgálatát is, fogalmazott. A nők ezért nélkülözhetetlenek a magánéletben, a családi életben és a közéletben is, mondta Simicskó István. A budapesti lakhatási válság enyhítéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez fordult Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Azt írja, 2019-ben Karácsony Gergelyék programjában csaknem 40-szer szerepelt a lakásszó. 7 nagy lakhatási ígéretet is tettek, de 5 év alatt sem csináltak semmit. Emiatt már a Budapesten lakhatási válság alakult ki. Ezt a tétlenséget a budapestiek és a kormány is megelégelte. Levélben fordultam Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez. Egyeztetést kezdeményezek egy fővárosi lakhatási akcióterv megalkotása érdekében a budapestieket sújtó lakhatási nehézségek enyhítésére, mondta a kormánypárti politikus. A Mária Pócsi és a Csíksomjói nemzeti kegyhelyek történetét, lelkiségét az ottani zarándok életet és annak mindennapjait mutatja be egy most megnyílt kültéri kiállítás Mária Pócson, mondta a miniszterelnökség nemzeti vallásturizmus intézkedési terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa. Nacsa Lőrinc kifejtette, Mária Pócs és Csíksomlyó testvértelepülések, testvérkegyhelyek is egyben, ugyanakkor valamennyi nemzeti kegyhely a magyarság lelki erőműveiként működik. Nehéz és veszélyes időszakban innen merítünk erőt és biztonságot, emellett az örökké valóságra tudunk nézni ezekről a helyekről, hiszen a kegyhelyek mindig is a magyarság megmaradását és hitben maradását szolgálták, emelte ki a miniszteri biztos. A kültéri kiállítás a tervek szerint karácsonyig látható Mária Pócson. Sport. Elszakadt a kereszt szalagja Yehia Elderának, a klubvilágbajnok Veszprém férfi kézilabda csapata egyiptomi balátlövőjének. Eldere a dán Fredericia ellen 34-32-re megnyert bajnokok ligája csoportmérkőzés első félidejében sérült meg. Azonnal érezhető volt, hogy komoly a probléma, mert csak társai karjaiban tudta elhagyni a játékteret. A balátlövő felépülése előreláthatólag hosszú időt vesz igénybe, így ebben az idényben valószínűleg már nem számíthat rá a bajnoki címvédő Veszprém. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült idő várható, mindenütt csökken a fátyol felhőzet. Foltokban köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. miértradio.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigány énekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Csak egy újabb magányos este, mindenről te jutsz eszembe. Érzem, hogy lehetett volna valami, de helyettem már más valaki, és felhívnálak, de nem merem. Én ezt az egészet már nem értem, hogy hogyan lehetséges egyáltalán, hogy szerethetlek ezután. másik életben is keringőzhetnénk. Ha kell étvegyen, szóljon ez a szerenád neked, aki szerettél volna egy másik életben, de egyedül ülök részegen. Ha kell étvegyen,
kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Evangéliumi szegénység. Ó, Uram, add, hogy úgy használjam ennek a világnak a dolgait, mintha nem élnék velük. A magvető példabeszédét magyarázva Jézus ezt mondja. A mag Isten szava. A szúrós bogáncs közé hulló szemek azok, akik meghallgatják. De később az élet gondjai, javai és élvezetei meggátolják őket fejlődésükben, ezért termést már nem hoznak. Isten szavának termékeny magja nem hozhat termést azokban, akik szívét lefoglalják és állandóan nyugtalanítják a földi javak. Ez történt a gazdag ifjúval, aki, mikor ezt hallotta Jézustól, ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, az árát oszd szét a szegények között, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jó volt ez a fiatalember. Gyermekkorától megtartotta a törvényeket, és őszintén vágyakozott az örök életre. Olyannyira, hogy Jézus ránézett és megkedvelte. Szívébe nem közvetítő, hanem maga Isten vetette el szavát, és az mégsem vert gyökeret, mert elfojtotta a gazdagság szeretete. Az esetet magyarázva Jézus ezt mondta apostolainak. Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Nem azért nehéz, mivel a földi javak önmagukban rosszak, hanem mivel az azok által megbűvölt ember kapzsiságában mint egy rabszolgájuk lesz. Jobban szereti őket, mint Istent. Az is világos, hogy Jézus szavait nem csupán azokra kell alkalmazni, akik gazdagok, vagyis sok mindenük van, hanem azokra is, és főképp azokra, akik azért gazdagok, mivel ragaszkodnak ahhoz a több vagy kevesebb értékhez, amit birtokolnak. Nagyon időszerű a zsinat tanítása. Minden keresztény törekedjék tehát arra, hogy uralkodjék érzelmein. A tökéletes szeretet elérésében ne akadályozza őt a világi dolgok használata és ragaszkodása a vagyonhoz, amely ellenkezik az evangéliumi szegénység szellemével. Az írástudónak, aki egy napon kijelentette: Mester, követlek bárhová mégy is, Jézus ezt válaszolta: a rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Jézus nem ígér követőinek se tiszteletet, se gazdagságot, hanem csak rendkívül szegény és minden jó módot nélkülöző életet. Ugyanis aki nem akarja legalább részben megosztani földi szegénységét, nem lehet részese örök gazdagságának sem. Különféle módon és életállapotának megfelelően, de minden hívő arra hivatott, hogy kövesse a szegény, alázatos és keresztjét hordozó Krisztust, hogy részese legyen az ő dicsőségének. A szegénység megszabadítja az embert a gazdagsághoz való túlzott ragaszkodásától, ami az Úr szavai szerint súlyos akadálya az örök üdvösségnek. Senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek is, a mammonnak is. Mégsem csupán az anyagi szegénység üdvözíti az embert. Ez önmagában még nem szabadítja ki a mammon rabságából. Lelki szegénységnek kell kiegészítenie és kísérnie, vagyis szegénynek kell lennie vonzódásában, vágyaiban, a földi javak miatt érzett aggodalmaskodásban. Kereszte Szent János azt tanítja, hogy csak az ilyen szegénység szabadítja meg az embert az ilyesféle kötődésektől. A dolgok egyszerű hiánya még nem elégséges, mert hiszen ha a lélek vágyódik a dolgok után, akkor ínsége ellenére sem lesz üres. Mi itt az élvezeteknek és vágyaknak megszüntetéséről beszélünk, mert ez teszi a lelket szabaddá és üressé, még akkor is, ha földi javakban bővelkednék. Az anyagi szegénység a lelki szegénység elérésének eszköze. Ez utóbbi nélkül édeskeveset érne az ínség és a nélkülözés. Ha valaki lemondott ugyan valami dologról, de továbbra is vágyódik utána vagy siratja, szíve most is ahhoz kötődik, nem szabad. Hiszen nem maguk ennek a világnak a dolgai foglalják le a lelket és vannak ártalmára, hanem a reájuk irányuló vágy és élvezet. A szegénység szelleme. Uram, add, hogy ne aggódjam megélhetésem miatt, hanem elsősorban Isten országát keressem. A zsinat korunk egyik sajátos bűneként mutat rá arra a tényre, hogy sokan, köztük keresztények is, hajlanak a földi javak bálványozására, így szolgái lettek azoknak, és nem urai. Orvosságként pedig a lelki szegénységhez való őszinte visszatérést ajánlja. Krisztus ezt írta elő minden követőjének. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol a kincsed, ott a szíved is. Jézus e szavakat nem a választotta kis csoportjához, hanem a tömeghez intézte, mindazokhoz, akik követni akarják tanítását. Érdekes az is, hogy a helyi beszéd pontosan a szegénység boldogságával kezdődik. Az ember ugyanis annyira vágyódik a földi javakra, annyira nyugtalanul akar birtokolni és halmozni, annyira ezek igája alatt él, hogy csak akkor indulhat meg az életszentség Isten országa felé, ha kifejti magát ezekből a láncokból. Mi hasznára van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja. Magától értetődően nem mindenki kapott meghívást arra, hogy fogadalommal kötelezze magát a szegénységre. Az viszont minden megkereszteltnek kötelessége, hogy az evangéliumi szegénység szellemében éljen. Az is igaz, hogy ezt a szellemet, ha csak nem akarjuk az utópia kategóriájába sorolni, élni is kell, vagyis lemondást gyakorolni nem csak a fölösleges, hanem a még szigorúan szükséges dolgokban is. Aki soha semmitől sem tudja magát megfosztani, az ne ringassa magát abban a tudatban, hogy megvan benne a szegénység szelleme. A tökéletességre törekvőnek ezért kereszte Szent János ezt ajánlja. Ne keresse a dolgokban azt, ami a legjobb bennük, hanem azt, ami a legrosszabb. Legyen szíve vágya a tökéletes lemondás, szűkölködés és szegénység Krisztusért, s nélkülözése mindannak, amit a világ nyújthat. Az evangélium egyáltalán nem ítéli el a földi javak rendezett használatát, sem az ezek megszerzésére irányuló és a körülményektől függő becsületes munkát. Jézus maga is egy munkás életét választotta, s arcának verítékével akarta megkeresni kenyerét. Általában az ács fiaként ismerték. Egy családapának, egy családanyának kötelessége, hogy gyermekei számára előteremtse a szükségeset, és biztosítsa számukra a létfenntartás megfelelő eszközeit. Nem szabad viszont annyira elmerülni ők ezekben a dolgokban, hogy többé ne legyen se idejük, se szabadságuk a lélek ügyeire, Isten tiszteletére és szolgálatára. A világban élő keresztényekkel kapcsolatban a zsinat ezt mondja. Sajátos hivatásuk alapján az a dolguk, hogy az ideig való dolgok intézése és Isten szerint való rendezése által keressék Isten országát. A világban élnek, a családi és társadalmi élet megszokott körülményei között. Itt hívja őket Isten, hogy szerepük a kovászé legyen, mint egy belülről szenteljék meg a világot. Az Úr tanítása szerint a szegénység másik szempontja az almizsna adás kötelessége. Jézus a gazdag ifjútól nem csak azt kérte, hogy adja el mindenét, hanem azt is, hogy adja azt a szegényeknek. Ugyanezt kívánja meg követőitől. Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak. Az evangéliumi szegénység fogalma tehát nem csupán az ideig tartó javakról való elszakadást kívánja meg, hanem azt is, hogy ez a rászorulók javára történjék. Az önzés és a kapzsiság homlokegyenest ellenkeznek a szegénység szellemével, ami csak akkor hiteles, ha a testvérek iránti szeretetben mutatkozik meg. Ezen a ponton a zsinat nagy erővel figyelmeztette a keresztényeket. A világ nagyobb része még mindig akkora ínséget lát, hogy Krisztus a szegényekben szinte kiáltva sürgeti tanítványainál a szeretetet. az egyházatyák nyomán pedig azt hangsúlyozta. Az ember köteles segíteni a rászorulókon, mégpedig nem csupán a feleslegéből. Önkéntes szegénység. Ó, Uram, te gazdagságodat felcserélve értem, szegénnyé lettél. Add, hogy a te szegénységed legyen az én gazdagságom. Az egyház örül annak, hogy övéi között sok olyan férfi és nő akad, akik szorosabban követik, és világosabban mutatják be az üdvözítő önkiüresítését. Isten gyermekeinek szabadságával vállalva a szegénységet. A fogadalommal vagy ígérettel vállalt önkéntes szegénység megkülönböztető jegye azoknak, akik teljesen Istennek szentelve magukat, a tökéletességre törekvés életállapotában részesedni akarnak Krisztus szegénységében. Ő, noha gazdag volt, szegénnyé lett értünk, hogy szegénysége által meggazdagodjunk. Az önkéntes szegénység indítéka tehát a szeretet. Aki szeret, az hasonlóvá akar lenni a szeretett személyhez. Meg akarja osztani életét és sorsát. A legtökéletesebb módon akarja követni tanácsait. A szegénység fogadalma voltaképp Krisztus evangéliumi szegénységről szóló tanításának a legteljesebb megvalósítása. Aki ilyen fogadalmat vagy vele egyenértékű ígéretet tesz, az a szegény életet nem tehernek vagy valami gazdasági szükségszerűségnek tartja, hanem eszménynek. Az eszményt pedig az ember nem elviseli, hanem szereti, követi és nem menekül tőle. Éli és nem védekezik ellene minden áron. A szerzetes nem egy napig, egy évig akar szegény lenni, hanem életem minden napján, egészségesen és betegen, fiatalon és öregen. A szerzetes nem akar meggazdagodni. Szegényként dolgozik és fárad, amint Jézus is dolgozott és fáradozott, de nem életkörülményei javításáért dolgozik, amint ez megengedett a világban élő keresztény számára. A legnagyobb önzetlenséggel szenteli magát Isten és testvérei szolgálatára, hogy odaadását semmi se korlátozza, azért akar ezen a földön úgy élni, mint szegény, száműzött, árva, nincstelen, úttalan, minden jót csak az égben várva. Ami a szerzetest illeti, az Úristen azt akarja, legyen olyan ember, aki mindennel leszámolt, s akinek számára minden más megszűnt létezni. Ő akar ugyanis az ő gazdagsága, öröme és élvezetes dicsősége lenni. A zsinat kijelentette, hogy az önkéntes szegénység napjainkban Krisztus követésének különösen értékes jele. A gazdasági értékek által uralt jóléti és élvezetekre berendezett modern társadalom az egyházi emberektől nagyon is megköveteli a szegénységet. A mai emberre különös vonzóerőt gyakorol a lemondásra épülő, önzetlen és szigorú életmód, s talán minden másnál nagyobb erővel figyelmeztet az örök értékekre. A zsinat is ebben az értelemben tanítja. A szerzetesi állapot azzal, hogy jobban felszabadítja követőit a földies gondoktól, jobban kinyilvánítja minden hívő előtt a mennyei, de már e világon is meglévő javakat, ékesszólóban tanúskodik a Krisztus megváltása árán szerzett új és örök életről. Továbbá hatásosabban hirdeti az eljövendő feltámadást és a mennyei ország dicsőségét. A szerzetesek ma fokozottabb felelősségtudattal töltik be ezt a tanúságtevő szerepüket. E célt szem előtt tartva nem elégedhetnek meg azzal, hogy a javak használatában alávetik magukat előjáróiknak. Szükséges, hogy a valóságban is és lélekben is szegények legyenek, mint akiknek az égben van a kincsük. Szegénynek lenni névleg, a fogadalom által anélkül, hogy ezt az életben konkrét módon megvalósítanák, egyszerűen képmutatás és botrány. Azon kívül, hogy az ember elárulja az önként vállalt eszményt. Ha az előjárók, az adott intézmény szabályai és az egyesek szükségletei szerint engedélyezik is bizonyos javak használatát, nem menthetik fel saját magukat, sem az alattvalókat az önkéntes szegénységgel együtt járó lényegi lemondás alól. A szerzeteseknek egyénileg és közösségileg mindig úgy kell viselkedniük, hogy az önzetlenségtől és testvéri szeretettől ihletett igazi evangéliumi szegénység világoskodó példái legyenek. Bevételeik felhalmozása helyett javaikból szívesen áldozzanak az egyház különféle szükségleteire és a szegényekre, akiket minden rendtag Krisztus lelkületével szeressen. A szerzetesi életállapotban csak így lehet megvalósítani a szegénység és szeretet szellemének azt a ragyogó és egyedülálló tanúságtételét, amely Krisztus egyházának mindig jele és dicsősége volt.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kenyérbe rejtett isteni arc, testemet, lelkemet, engem akarsz, eljössz ma végtelen egyszerűségben, tova tűnt bennem, béke lett bennem a harc. Sebeid érintik sebeimet, gyógyítsd meg múltam és jelenemet, hogy holnap és örökké a szívemben élhess. Kezedbe tettem, fogadd el mindenemet. Alleluja, 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 alleluja. Járja át életem Jézus a véred, gyógyítsd meg múltam és jelenemet, maradj még kérlek, mert közel az éjjel, bennem a béke, szívemnek otthona lett. Kenyérbe rejtett isteni kék, csókot vált hordón a föld és az ég,
a szerelem égő áldozatában, lelkemnek csendjén, Istenek Isten elé. Isteni kép, csókot vált forrón, a föld és az ég. Hangodat hallom hív, és tudom, hogy vársz rám, örökkéz engem, halleluja, 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 halleluja.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Hajnal. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Már jó nagyok voltak a király kisasszonyok, de az apjuk nem, hogy az utcára eresztette volna ki őket, még az udvarra sem. Sokat sírtak, keseregtek emiatt a király kisasszonyok. Hogy ne sírtak, keseregtek volna, mikor nem volt jobb dolguk, mint az aranykalickába zárt madárnak. Kérdezték is az édesapjukat. Ugyan bizony, bár a kertbe miért nem ereszt ki édesapám, talán bizony fél, hogy a szél meghasogatja, nap megbarnítja arcunkat. A király mindig csak azt felelte. Sem széltől, sem naptól nem féltelek, lelkem leányaim. Egyéb miatt aggódik az én apai szívem. Azt jelentette álmomban egy ősz öregember, hogyha egyszer kieresztlek, többet meg nem látlak az életben. Hitték is nem is a leányok, hogy az apjuk álma beteljesedjék, s egyszer, mikor a király vadászatra ment, s vele az egész udvar népe, éppen csak, hogy egy öreg asszony maradt a palotában, az is fél szemére vak volt, a másikra meg nem látott, utcu, kipenderültek a palotából, leszaladtak a kertbe, s meg sem állottak, míg a feneketlen tó mellé nem értek. Ez a feneketlen tó a kertnek a leghátulsó szegletében volt. Aranyhalak, aranykácsák úszkáltak benne, s bezzeg, mikor meglátták ezeket a király kisasszonyok, nem tudtak betelni a nagy gyönyörűséggel. Hívogatták a kácsákat, s ugyancsak örültek, mikor a kácsák kiúztak a tópartjára, s szépen sétáltak ők is a király kisasszonyok után. Noha nem ugyan nem sokáig tartott az örömük, mert kétszer sem kerülték meg a tavat, egyszerre csak rettenetes nagyot csobban a víz, s gyűrűt vett vagy százat, hogy csak úgy locsan ki a víz a tó partjára, abban a szempillantásban kiemelkedik három sárkány, egy hétfejű, egy 14 fejű, meg egy 24 fejű, kiszöknek a vízből, derékon kapják a király kisasszonyokat, s nagy hirtelen eltűnnek velük a feneketlen tóban. Hazajő a király estére, megy a leányok szobájába, s hát, hírük poruk sincsen. Tűvé teszik a palotának minden zegétzugát, az udvart, a kertet, a várost, fűt, fát kérdeznek, látták-e a király kisasszonyokat? Nem látta senki lélek. Haj, rettentő nagy búnak ereszkedik a király. Sírás volt éjjelen nappala, de sírhatott, arra ugyan elő nem kerültek a leányok. Kihirdette hát az egész országban, de még a szomszéd országokban is, hogy aki a leányait visszahozza, annak adja fele királyságát, s három leánya közül azt, amelyik a legjobban megtetszik. Bezzeg csődültek mindenfelől a legények, minden rendes rangon levők, százan is elindultak ki erre, ki arra, hát ha megtalálnák a király kisasszonyokat. Volt a városban egy öregasszony, s ennek három fia, úgy hívták őket, este, éjfél meg hajnal. Gondolja az öregasszony, hiszen az ő fiai országot világot bejárnak, hát ha látták is valahol a leányokat, bizony jó volna, ha valamelyik fia visszahozná őket. Éppen alkonyodott, s hazajő a legidősebb fia este, s mondja neki az öregasszony, hallod-e, fiam, maradj itthon ma, vacsorálj, s feküdjél le. Eleget jársz, kelsz, fáradsz úgy is, pihenj egyszer életedben. Ó, édesanyám, maradnék én jó szívvel, de megharagszik reám éjfél, ha idehaza talál. Ne félj, mondta az öregasszony, elbújtatlak, nem lát meg az öcséd. Hajlott este az anyja szavára, odahaza maradt, vacsorázott, aztán lefeküdt a kemence háta mögé, s aludt, mint a bunda. Kevés idő múlva jött haza éjfél is, s azt is azzal fogadta az anyja. Maradj itthon, édes fiam, pihenj egyszer életedben. Szabadkozott éjfél is, hogy mit szól majd hajnal, ha hazajős, itthon találja. De az öregasszony addig beszélt, hogy levette szűrét, asztalhoz ült, evett, ivott, aztán lefeküdt az ágy alá. Alig, hogy éjfél elaludt, hazakerült hajnal is, s okkalmóddal szép szóval őt is otthon marasztalja az öregasszony, ad neki jó vacsorát, s lefekteti az ágyába. Fölkelnek reggel a legények, de bezzeg meg szégyellették magukat, mikor meglátták egymást. Ez sem volt többet az életben, hogy ők egyszerre ébredjenek. Jól van, mondott az öregasszony. Azért ugyan ne szégyenkezzetek, hogy idehaza találtátok egymást. Az én akaratom volt, hogy egyszerre mind a hárman itthon legyetek. Tudjátok-e a királynál mi történt? Az történt, hogy a királynak mind a három leánya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ugyan bizony nem láttátok-e őket, hiszen ti sok országot, világot bejártok. Mondta este. Én egyiket sem láttam, édesanyám, mondta éjfél. Én sem láttam, édesanyám, mondta hajnal. Bizony láttam mind a hármat, azt is tudom, hol vannak. Hát, ha láttad, eredj utánuk, mert ha visszahozod őket, tied lesz a király fele királysága, s a három leány közül, amelyiket választod. Noha úgy, akkor csak menjen édesanyám a királyhoz, s mondja neki, hogy csináltasson egy 300 öles láncot, s annak a végére egy 7 mázsás karikát, a többi az én gondom. Elmegy az öregasszony a királyhoz, elmondja hajnal üzenetét. De bezzeg örült a király, ahány kovács volt a városban, mind összedoboltatta, s még aznap megcsinálták azt a 300 üles láncot meg a 7 mázsás karikát. Aközben hajnal is odament az udvarba a két bátyjával, fogta a láncnak a karikás végét, a másik végét pedig fogta este meg éjfél, s úgy vitték a láncot végig a városon. Meg sem állottak, míg a városon túl az erdőbe nem értek, s annak is a kellős közepébe. Ott volt egy nagy cserfa, annak a tövében egy lyuk, olyan széles, hogy azon egy ember jól beférhetett. Ezen a lyukon le lehetett menni Sárkányországba. De még ember fia le nem ment azon, minden lélek messziről elkerülte. Na, mondta hajnal, ti másszatok fel erre a fára, üljetek le egy ágára, a lánc végét fogjátok meg jól, én a karikás végével leereszkedem Sárkányországba. Mikor aztán érzitek, hogy alulról rándítom, húzzátok fel. Ígérik, s fogadják a legények, hogy csak menjen bátorsággal, azzal elbúcsúznak egymástól, s hajnal leereszkedett a lyukon. 3 nap s 3 éjjel folyton ereszkedett lefelé, akkor földet ért a lába, s elindult Sárkányországba. Nem ment erősen messzire, már ott is volt a Rézvárnál, abban lakott a király legidősebb leánya. Éppen az ablakon könyökölt, sírdogált magában, mikor meglátta hajnalt, összecsapta a kezét. Jaj, lelkem hajnal, hogy jöttél ide? Jöttem, ahogy jöttem, azt most ne kérdezze, jöjjön velem, mondta a király kisasszony. Mennék, lelkem hajnal, de mindjárt jöjj a hétfejű sárkány, s ha el nem bújsz előle, vége az életednek, vége az enyémnek is. Hát mitől olyan erős a hétfejű sárkány? Kérdezte hajnal. Mit eszik? Mit iszik?
Nem eszik az egyebet csak egy kenyeret, nem iszik az többet csak egy iccebort, mégis olyan erős, hogy 100 embertől sem fél egy maga.
Na hát, akkor csak adj nekem is egy kenyeret, meg egy iccebort, szép király kisasszony, a többit bízd rám. Ad a király kisasszony hajnalnak kenyeret is, bort is, hogy ne adott volna. S mikor éppen a kenyeret megettes, a bort megitt a hajnal, nagyot döndült a várkapuja, s abban a pillanatban jött már a hétfejű sárkány is, csak úgy szakadt a láng mind a hét szájából. Hely, szörnyű haragra gerjedt, amikor hajnalt meglátta, de nem sokáig tartott a haragja, mert hajnal felkapta a buzogányt, s úgy fejbe teremtette, hogy csak nagyot nyekkent a sárkány, s azzal kiadta a páráját. Ja, Istenem, de őrült a király kisasszony. Egyszeribe leszaladt a palotából, egy rézveszővel megsuhintotta a palotát, abból mindjárt alma lett, azt a kebelébe dugta, s úgy mentek tovább ketten az ezüstvárhoz, ahol a középső király kisasszony lakott. Ezt a 14 fejű sárkány rabolta volt el, azt tartotta szomorú fogságban. A 14 fejű sárkány két kenyeret evett, két iccebort ivott napjában. Hajnal is megevett hát két kenyeret, s megivott két iccebort. De a fűbe is harapott a 14 fejű sárkány. A középső király kisasszony is megsuhintotta ezüstveszővel az ezüstpalotát, abból mindjárt alma lett. A kebelébe dugta, s mentek az aranyvárhoz, ahol a kicsi király kisasszony hervadozott szomorú rabságban. A 24 fejű sárkány három kenyeret evett napjában, s három iccebort ivott. Hajnal is megevett három kenyeret, megivott három iccebort, s éppen háromszor olyan erős lett ettől, mint annak előtte volt, pedig ugyancsak rettentő nagy ereje volt addig is. De földhöz is teremtette a 24 fejű sárkányt, úgy földhöz teremtette, hogy egyszeribe kiadta a gonosz lelkét ez is. Na most már mehettek haza. A kicsi király kisasszony is megsuhintotta aranyvesszővel a várat, abból is alma lett, szép aranyalma. Ott a király kisasszony a kebelébe dugta, s azzal mentek egyenest a lyuk szájához. Hajnal előbb a legidősebb király kisasszonyt ültette a karikába, aztán megrándította a láncot. Egyszeribe megindult a lánc felfelé, vitte a király kisasszonyt. Aztán sorjába felmentek mind, legutolsónak maradt Hajnal, felhúzták őt is. Ahogy mind fent voltak, a három almát külön-külön letették a földre, meglegyintették a vesszővel, s ismét vár lett mind a három almából. Történetesen éppen akkor nézett ki az ablakán a király. Meglátja a három várat, s szeme szája elállott a csodálkozástól. Világ életében sem látott három ilyen szép várat, pedig szépnek elég szép volt az övé is. Nem volt maradása, befogatott a hintajába, hadd lássa, tudja, ki építette olyan nagy hirtelen azt a három várat. Hely, majd meghalt szertelen nagy örömében, amikor meglátta a leányait. Bezzeg, hogy Hajnalnak adta mindjárt a fele királyságát, azzal a legkisebb leányt, mert a kicsi király kisasszonyt választotta Hajnal. A legidősebb király kisasszony estének lett a felesége, a középső pedig éjfélnek. Egyszeribe összeadták a fiatalokat, s aztán megzendült a muzsika, lett nagy dínom-dánom helyehúja vigasság, hét álló hétig állott a lakodalom. Én is ott voltam, hét hétig táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem állottam. Aki nem hiszi, járjon utána.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma a Hajnal című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Hey! Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel? Mert a te jó atyád a mennyből nézne rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel?
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.